Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. A Szilágy Bagosi születésű Szabó Róbert Csaba rövid prózákkal kezdte írói pályáját, majd Alakváltók címmel regényt írt, aztán gyermek és ifjúsági könyvek következtek. A Pokoltó című regény szinte 10 éves szünet után érkezett a felnőtt olvasókhoz. Egyik helyszíne Szilágy Somlyó. Alaposan dokumentált regény, amely történelmi tényeket közöl egy nagyon szép fikcióban, így nem meglepő, hogy nem csak a hepehupás vén Szilágyban, de egész Erdélyben kíváncsian és örömmel fogadták a könyvet. Főhőse Ila, akit édesanyja elhagy, rábíz a Pokoltó melletti 10 kabinos fürdőház működtetőjére, Danilovics Néra. A makacs még a nevét is csak egy libának elárulni hajlandó kislány szívébe ketten lopják be magukat. Bimbi, akit akkor lát először, amikor a fiú birskörtét hajít a szekerük után, és Ellergizi, a környék legöntörvényűbb, legpletykáltabb nője, akit pótanyjának fogad. Ellergizi a valóságban kíméletlen tolló oknyomozó riportokat író újságíró nő volt, aki versekkel is kísérletezett. Férje Párizsba távozása után került Szilágy Somlyóra, amikor az ellene indított nagyszámú per újságíróként ellehetetlenítette. Itt vagyunk tehát Szilágy Somlyón az 1940-es években, ekkor születik az első szerelem Ila és a zsidó fiú Bimbi között, és ekkor lesi Szabó Rumó segédjegyző Ellergizi minden mozdulatát. Körülbelül azzal a kitartással kutatja tekintete a nőt, ahogyan a krasznába ejtett írógépét keresi a ragacsos iszabban. Ilyen fontos kisvárosi történések fölött őrködik a csodás Magura-hegység, amelyben a hősök szerint sárkányok laknak. A történelem nem hagyja békén e mitikus, misztikus tájat, és gátlástalanul végigvágtat a városon valamennyi szereplő életén. Bimbit zsidó származása miatt behívják munkaszolgálatra, a város valamikori téglagyára kegyetlen gettóvá lesz. Rumó a frontra kerül, a lányok pedig várják őket. A Pokoltó sötét vize elhunyt csecsemők testét, agresszorok hulláját rejti el előlünk. Ez a valamikor boldog fürdőzők kacaját rögzítő víztükör azzal, hogy elnyelte a tragédiák bizonyítékait, lehetőséget adott a feledésre, a túlélésre. És az, hogy a Pokoltó mára eltűnt, kis pocsolyává zsugorodott, azt jelzi, hogy dolgát elvégezte, reményeink szerint a Magura lábánál soha többet nem történik olyasmi, amiért az ő titoktartására volna szükség. Létezik a regényben egy másik térés idő is, ekkor Ila és Bimbi, aki időközben Lacira változtatta nevét, éppen válni készül. Bukarestben vagyunk 1977-ben. Laci külföldre költözne, Ila maradna, így szétválnak útjaik. Csak hogy a régi rendszerben nem könnyű elválni, ezért Laci bizarr megoldást választ. Elmegy gyógyintézetbe vonul, hogy megkönnyítse a procedúrát. Közben elérkezik március 4-e estéje, amikor pusztító erejű földrengés rázza meg az országot, és Bukarestben követeli a legtöbb áldozatot. Ilának ebben a káoszban kell megkeresnie az ismeretlen helyre szállított férjét. Szabó Róbert Csaba regényében fontos történelmi pillanatok szerepelnek. A szilágysomlyói zsidók deportálása, az ippi mészárlás, Kolozsvár 1944. június 2-ai lebombázása és a 77-es természeti katasztrófa. Mindegyik történés sok halált okoz, sok fájdalmas sebet hagy a túlélőkben, és a feldolgozás máig tartó folyamat. Mindezek ismertetéséhez Szabó Róbert Csaba Ilát választja elbeszélőnek. Egy gazdag fantáziájú lányt, aki mellett szerintem van még egy néma mesélője is a történetnek, a szép és szinte bevehetetlen Magura. Amikor Dragomán György megírta a Mágia című regényét, sokat mesélt arról, hogy nehéz volt egy kislány szemszögéből nézni a világot. Szabó Róbert Csabának ez okozott-e némi nehézséget.
Nagyon hamar sikerült, egyrészt valahonnan az írói rutinból is jön, másrészt, hogy a tényleg jól kitalálod a történetet, önállósítja magát a szereplő, és mondja. Azon kívül van egy kamaszodó lányom, van egy lassan 17 éve tartó házasságom, szóval, hogy valamennyire ismerem a nőket, és ebben hiszek egyébként. Egy férfi is ismerhet nőket egészen másképp, mint hogy a nők ismerik magukat. Ebben nincs semmi. Ezen nem is tulajdonítok nagy jelentőséget, és tényleg azért van női elbeszélő, mert ha egy fiú lett volna, egy 15 éves fiú, egész más vonzatai lettek volna. Inkább úgy képzelem, hogy szerelmes lett volna Ellergizibe, egy idősebb nőbe, és olyat már nagyon sokat láttunk, és azt nem akartam. Az, hogy valahol árva lett ez az illa, és hogy lett egy fogadott anyja, ez valahogy, hogy mondjam, felszabadult a mindenféle ilyen kliséktől, abból, hogy most akkor szerelem és testiség. Másik viszonyt akartam. Nem akartam ilyen férfi-női viszonyt megalkotni az ő kapcsolatukban.
A Pokoltó nagyon szép regény, amely időnként ismert, de elhallgatott, máskor ismeretlen történéseket tár fel az olvasó előtt, és gyakran bizonytalanságban tart bennünket, hogy ki létező és ki kitalált figura. Összenőnek az eltérő idők történései, hasonlítani kezd egymáshoz egy lebombázott Kolozsvár és egy földrengés sújtotta Bukarest. Ugyanazok az emberek keresik kegyetlenkedések, romok, hullák között a szerelmet, a boldogságot. Közben kapunk egy szép leírást Szilágy Somjóról, a városról, ahová többször is kívánkozni kezdtem olvasás közben, és amely mostanában kevesebb figyelmet kap, mint megérdemelné. A Pokoltó csodás, egyben ijesztő történet, mert az ember sokszor a legszebb dolgokba is belerondít, évtizedekre, sőt századokra felszámolva a harmónia esélyét. A Pokoltó az emlékezés és megbocsátás regénye is, mert a tovább lépéshez ismernünk kell, hogy mi volt, és tudatosítanunk kell, hogy mit nem szabad többé. Ma délután Szabó Róbert Csabával beszélgetünk Pokoltó című regényéről. Azzal kezdjük, miért fontos a szerző számára, hogy két idősíkot, két teret vonjon be a történetbe.
Mivel ez valahol az emlékezés és a felejtés regénye, és a Pokoltó, szükség van egyfajta távlatra, amiből vissza lehet nézni. Ugyanakkor valóban szeretem az időnek, a történelemnek a különböző kitüremkedéseit, amik nem feltétlenül ugyanakkor vannak. Tehát legyen mondjuk egy 44-es időpont, és legyen egy 77-es. Mind a kettő takar egyfajta kataklizmát. Van, amit az ember hoz létre, ugye a háború, és annak a szörnyű vége, az egész holokauszttal, illetve a 77-ben pedig a földrengés, ami összesűrűsíti és megnyitja az elbeszélés csapját. Miért nagyon izgalmas számomra a 77-es földrengés? Azért nagyon izgalmas számomra, mert a kollektív emlékezetbe úgy tud bevonulni, hogy etnikumtól függetlenül. Tehát tök mindegy, hogy magyar vagy, cigány vagy, román vagy, ugyanúgy szenvedsz tőle, ugyanúgy átélted, ugyanazokat az élményeket hozza. Élmény alatt nem feltétlenül az, hogy jó élmény, hanem tapasztalat, ugyanazokat a tapasztalatokat, és következésképpen ugyanazokat a narratívákat, ugyanazokat a történeteket mondják el, azt kérdezzük egymástól, mit csináltál akkor, amikor megmozdult a föld, és akkor arra mindenkinek megvan a maga története. Épp ezt csináltam, épp megúsztam. Másfelől pedig egy óriási eufória volt 77-ben a földrengéskor. 2-3 napig a segíteni akarásnak egy nagyon érdekes példáját éltük meg. Ha 44-et nézem, és ott ugye a regényemben van egy történet, hogy egy horvát nevű hadnagy megpróbálja elintézni azt, hogy a munkaszolgálatosok, akik épp átutaznak Erdély különböző városain, leszállhassanak a vonatról, és meglátogathassák a működő gettókban a szeretteiket. És így jutunk el Szilágysomjóra, ahol egy munkaszolgálatos szakasz leszáll, megengedik nekik, és oké, nem jön össze, mert a Krasznai László gettóparancsnok ezt nem engedi meg, megakadályozza, de maga a gesztus az, hogy ebben a rengeteg szörnyűségben van egy ilyen szép gesztus, a horvát, érdemes elmondani a nevét, mert valószínűleg nagyon kevés ilyen gesztus volt. Hát ez megint csak a kollektív emlékezetnek egy nagyon, akár nyilván ezek nagy szavak, de valahol a megbékélést is segíthetik később. Tehát, hogy mégiscsak nem voltunk annyira kegyetlenek, mégiscsak voltak kivételek, és ez egy kivételes történet, megpróbálta elintézni, hogy egyáltalán megkereshessék, meglátogathassák a szeretteiket. valahol a kollektív emlékezetnek azokat a történeteit keresem, amelyek jók még valamire. Tudom, ebben nagyon nem lehet hinni, vagy nem igazán hiszünk, mert látjuk, mi van magunk körül a világban, de azt hiszem, hogy mégiscsak ezekbe lehet valahogy kapaszkodni akkor, amikor elbeszélünk. Ezekbe a jó cselekedetekbe, ezekbe a megpróbáltam segíteni gesztusokba. Valamilyen szerűen a történelemnek ezeket picit elfelejtett. Vagy a nagy történelem által maga alá temetett kicsi mozzanatoknak, amik, hogyha egy regényíró nem írja meg, akkor ezek tényleg elfelejtődnek, és ez valóban megtörténtek. Ez a Szilágy megye zsidóságának az emlékkönyvébe olvasható. Gileadi Dávid rakta össze ezt a könyvet, és ott van ez a visszaemlékezés, azt hiszem pont tőle. Úgyhogy valahogy így vagyok ezekkel az idősíkokkal, és nyilván nagyon jó egymás mellé rakni őket. Az, hogy nem ma játszódnak ezek a történetek 2025-ben, az nagyon megtévesztő, mert valójában ma játszódnak, ugyanis főleg a 40-es évek elképesztően meghatározta azt, amiben most vagyunk. Meg gondoljunk bele, hogy itt volt 500 ezer ember, aki asszimilálódni akart, akik magyarok akartak lenni. Mennyivel gazdagabbak lennénk most, ha nem 1 millióan lennénk, hanem 1,5 millióan. Gondoljunk bele, politikától, kultúrán keresztül mennyire másképp tudnánk létezni a világban, Erdélyben nevezetesen.
Olyan érdekes, hogy ezt a horvátot mondtad most példaként. Végig a regényben játszottam azzal, hogy vajon minden dokumentálva van, és minden szereplőd valós szereplő, és felkutattad, vagy valaki fiktív szereplő, és horvátot én úgy képzeltem, hogy fiktív szereplő lesz.
Annyiban fiktív, hogy nem ő kíséri el, hanem valakit megbízott, de az névtelen, nem találtam meg a nevét. És itt őrmesterként is szerepel a regényben, horvát őrmester. Viszont a parancsot egy horvát nevű hadnagy adta ki, ő engedte meg, és ezért azt gondoltam, hogy őt muszáj ilyen szerűen megörökíteni. Egyébként igen, az elbeszélőn kívül mindegyik nevet viselte valaki, és most nem olyan értelemben, hogy Szabó vagyok én is, és minden harmadik ember Szabó meg Kovács. Szegény Kovács András Ferencen nevetünk mindig, hogy Szabó meg Kovács. Két ilyen ritka nevű ember egy helyen, a Látó szerkesztőségében. Szóval, hogy a zsidó nevek is, bár nem akkor léteztek a 40-es években, de szintén a Szilágy megye zsidóságának emlékkönyvéből vettem őket, 10-es, 20-as évekből kiválogattam azokat a neveket is, a hozzájuk tartozó történeteket, mert például a nagyfalusi sakternek a fia, az tényleg úgy volt, ahogy a regényben van leírva, hogy az édesapja fiút szeretett volna, de 7 lánya lett, és aztán 8-ra, és akkor végül a lányok nevelik föl, és akkor van egy ilyen lányos beütése. Tehát, hogy nem csak neveket, hanem ha lehetett, akkor hozzászakítottam egy szalagnyi történetet is, hogy úgy vigye magával az időben azt a kis történetet, ami hozzáillik. Úgyhogy most így kapásból nem tudnék mondani, de akinek neve van, és megjelenik valamilyen szinten, az nagyon-nagyon kevés kivétel, mint ahogy a helyszínek is. A helyszínek még most is bejárható helyszínek, illetve ezek a nevek, ezeket viselte valaki, és nem akárhogy.
Kíváncsi vagyok, hogy dokumentálottál, mert különböző típusú és más-más helyszínen felkutatható dokumentumokra volt szükséged. Az köztudott, hogy bizonyos időszakot nehéz kutatni, mert azért el is tüntettek dolgokat, tehát, hogy aki nem akarta, hogy rossz fényben szerepeljen, ha mondjuk funkcióban maradt, akkor a második világháború után eltüntette azt a részét, hogy ő éppen azok közé tartozott, akik örültek, hogy a zsidókat elviszik. Szóval elég nehezen kutatható, nem is biztos, hogy mindig valós adatokat kapunk, valóban történelmi munkákat kell nézni. De mit kell nézni egy bukaresti földrengéshez? Például hogy nézted meg, hogy mi omlott össze? Mert konkrétan cukrászdákat, épületeket említesz.
Az nagyon érdekes, hogy Bukarest néhány fontos cukrászdája kivétel nélkül a romok maguk alá temették. A földrengések, hát azt hiszem valamilyen tanulmányokat olvastam, de a napi sajtóban néztem meg, képeket gyűjtöttem, addig kutakodtam, amíg összeállt ennek a jegyzéke. Meg azért eléggé jól dokumentált a román történészek kiválóak, és a földrengés is, ráadásul most volt nem olyan rég az évforduló, fordulója, voltak kiállítások is, tehát nem volt annyira nehéz. Nyilván a sajtót is úgy kell kezelni, hogy fenntartásokkal, mert érdekes, hogy a földrengés másnapján jelenik meg az első lapszám. A földrengés napján, ugye, mert éjszaka nyomtatták a lapot, akkor még nincs semmi, mert ugye este van a földrengés. Sőt, a másnapi lapszámban sem, mert valószínű este 9:30, mire volt a földrengés, addigra már nyomdába mentek a lapok. Tehát, hogy a március 5-i lapszámban nem olvasol semmit, csak arra, hogy a Ceausescu házas már Afrikában utazik. Épp egy diplomáciai körúton van. Aztán estére haza is jönnek, és a mentésszervezés vezetőjeként tetszeleg a Ceausescu, úgyhogy ez egész érdekes lesz, de főleg a napi sajtóban és különböző tanulmányokban ez nem volt annyira nehéz. Nem is volt olyan régen. Szilágy Somlyóról pedig van több helytörténeti munka, egyrészt a már említett Izraelben kiadott többnyelvű Szilágy megye zsidóságának emlékkönyve, illetve ami nagyon nagy forrás volt, az a Szilágy Somlyó heti lap, ami teljes egészében elolvasható az OSK honlapján. Csodálatos, tehát az egy kincses bánya, és hogyha nem lennék somlyói, és nem azért írtam, vagy tettem volna Szilágy Somlyóra, mert van közöm Szilágy Somlyóhoz, vagy hát nem vagyok somlyói, de ott jártam az iskolát. Szóval akkor is ezt a várost választottam volna, ugyanis nem látom most így hirtelen, hogy más erdélyi kisvárosban lett volna egy ilyen elképesztően használható heti lap, ami hetente megjelent, és minden benne volt, az apró cseprő gondoktól elkezdve, hogy kik látogatják meg a várost. Ami egy városban történik, az benne volt, még olvasói levelek is vannak benne, a hirdetések, melyik boltban mit lehet kapni. Nagyon szépen látszik, ahogy a zsidók elkezdik eladni a birtokaikat, különböző hirdetések jelennek meg. Nagyon szép ívét meg lehet rajzolni, csak a Szilágy Somlyó heti lapot olvasva annak, hogy mi is történik azokban az években. Szóval, hogy az egy elképesztő. Én legszívesebben kinyomtatnám, és újra kiadnám, de hát ez rajtam kívül nem biztos, hogy túl sok mindenkit érdekel.
Lévén, hogy ott jártál éppen 10 éves korodban, azt is lehetne mondani, hogy ugyanazzal a nézőponttal rendelkezel, mint az elbeszélőd. Tehát egy kicsit a te Szilágy Somlyód van benne, attól függetlenül, hogy 40-es években járunk, és persze, hogy változott a város, mire te oda kerültél, vagy a magurát így nézed-e te a város felől, így nézted-e?
Teljesen az én nézőpontom. 4 évig jártam be Szilágy Somlyóra, középiskolámat ott végeztem, de minden reggel ingáztam Bagosról. Csomó mindenről tudtam, mi zajlik a városban. Nagyon ritkán lehetett részt venni, mert 2:30-kor indult haza a buszom, és utána már nem volt lehetőség hazajutni. Tudtam, hogy van cserkész szövetség, tudtam, hogy vannak könyvemutatók. Mindenről tudtam, mert voltak somlyói osztálytársaim, de soha nem tudtam bekerülni. Nyilván nem is jöhetett szóba, hogy én cserkészkedjek. Nem jöhetett szóba, hogy bent maradhassak, nem volt szállás lehetőség különböző rendezvényeken. Szóval, hogy ott voltam, de ugyanaz a külső nézőpontom volt, mint Ilának. Ismerős is voltam, de mégis idegen, és ez nagyon-nagyon sokat segített a regény megírásában. Akkor kerültem közelebb egy picit, amikor megnyílt egy könyvtár, igazából magyarországi könyveket kapott. Azt hiszem, a Báthori Alapítvány, ebben már nem vagyok biztos. Lényeg, hogy létrehoztak egy könyvtárat, ami nagyon szuper volt, és akkor nyaranként állandóan bebicikliztem Somlyóra, és egyébként a volt osztályfőnökömnek, Nagy Mihály tanár úrnak a lánya volt a könyvtáros, és akkor nagyon sok könyvet kikölcsönöztem. És akkor egy picit oldódott ez a távolságtartóbb nézőpont, valahogy közelebb kerültem, viszont soha nem jártam a Magurán. Tehát a Magurán a legmagasabb pontján, azt most voltam, nemrég, amikor meglátogattuk Szilágy Somlyót, és megnéztük a Pokoltó nevű egykori fürdőhelyet, amiben már semmi sincs, és a tó is kiszáradt, illetve, hogy a város felől fölmentünk Eller Gizi házáig, ami a legutolsó háza a Szőlő utcában, és valóban az úgy van, ahogy a regényben meg van írva, hogy egy ilyen szurdikos út, egy ilyen teknőszerű út, ott kell fölmenni, és a legutolsó ház az övé. Elképesztően kifáradtunk már odáig, míg fölmentünk. Az RDTV-s tábjával voltunk fent, ugyanis lesz egy riportfilm a regény somlyói helyszíneiről és a könyvbemutatóról. Egyébként csodálatos város és csodálatos lakói vannak. Nagyon sokan eljöttek a könyvbemutatóra. Volt, aki szabadságot vett ki, és hordozott minket fel alá. Szóval elképesztő volt.
amúgy is szimpatikus különben ez a város, így a regény alapján is, miközben egy ilyen aranyos, kedves, szép várost, vagy szép környéket egyszer csak abból a szempontból is látnod kell, hogy milyen borzalmak történtek ott. Mert azért a gettó működött, és milyen volt az a gettó. Vagy hogy viselkedtek a zsidó közösség tagjaival, ugyanazok a kedves emberek, akik előtte együtt jártak a piacra. Szóval, hogy van mindig a csodás, varázslatos elemek mögött egy olyan emberi tényező, amit legtöbbször ledöbbenek, és főleg kisváros esetében szoktam ledöbbenni, mert azért mondhatnánk azt, hogy egy Kolozsváron élünk ilyenek is, olyanok is. De úgy gondolnánk, hogy egy Szilágysomjon, vagy vegyük az én szülővárosomat, egy Csíkszereda, egy kisebb közösség volt, ott valahogy kicsit összetartóbbak az emberek, és akkor úgy kiderül, hogy ugyanúgy tudnak bántani.
A hatalom ezt nagyon érdekesen oldotta meg. Először is a nagyon fontos pozíciókat Magyarországról hozott megbízható káderek töltötték be. A rendőrfőnöki poszttól elkezdve nagyon sok minden fontos pozíciót magyarországi megbízható emberek töltöttek be. Azon kívül pedig maga a megszervezése a gettósításnak, a városnak egy olyan rétege végezte, akik, hogy mondjam, egyrészt a gentrib réteghez tartoztak, a nemesi cím megvolt, és erre a Krasznai László főszolgabírónak a példája a legjobb, ezt is kifejtem, hogy miért. Mert hogy én szentül hiszem, hogy nem kollektíve az egész szilágysomjóiaknak. Egyszerűen olyan pozícióban lévő emberek végezték ezt, akikkel szemben nem nagyon lehetett semmit tenni, de természetesen nem felmenteni akarom Szilágysomjó lakosságát, de hát ez nagyon messzire vezetne, hogyha ebbe belemennénk. Krasznai László, ő megjelenik a regényben. Én a regény megjelenése után az elmúlt hetekben, és még nemrég is szereztem róla adatokat, így elkezdtem gondolkozni, hogy talán jó lett volna egy plusz fejezetet berakni Krasznai László, hogy ki is volt ez az ember, és hogyan jutott el idáig. Hát, hogy egyébként egy nagyon ismert családból származik, egy nyíregyházi családból, a nagyapja Krasznai Péter volt járásbíró, van egy naplója, elérhető az interneten is, amiben ír egyébként a kis Lászlóról, hogy egy példás életutat futott be sokáig ez a László, éltanuló volt, aztán amikor kitör az első világháború, önkéntesként jelentkezik, kitünteti magát az orosz, kitünteti magát az olasz fronton, utána szolgabíró lesz Nyíregyháza mellett, és végül visszakerül, mert egyébként az édesapja korábban ott szolgál Somlyóra, onnantól változik meg. Nyilvánvalóan ismerjük, a tisztikar egy része azért elég antiszemita volt, a ludovikás tisztek nagy része, nem mindenki még egyszer. És hát ezt próbálom azóta is megérteni, és nem tudom, lehet, hogy lesz belőle valami. Most nagyon sok jegyzetet találtam, Antal Balázs segített, irodalomtörténész barátom, nyíregyházi, és egy csomó adathoz hozzájutottam. Végül úgy döntöttem, hogy, és azt gondolom, hogy jól döntöttem, hogy ennél többet nem írtam bele Krasznai Lászlóról, nem is érdemli meg másrészt meg. Arról már tényleg nem volt honnan tudnia az elbeszélőmnek, és megtörte volna azt a narratív technikát, hogy sokszor, amikor úgy tűnik, hogy honnan tudja ezt az elbeszélő, az azért van, mert ők így próbálnak túlélni, ez a két ember, ez a két nő, hogy arról a szeretett emberről, akiről nem tudnak semmit, azokról kitalálják, hogy épp mi lehet vele. És innen tudják, és aki ezt nem érti, kritikusoknak üzenem, akkor az kicsit jobban kell olvasni. Mert hogy ez egy szerintem, és nem azért mondom, mert én, ez egy nagyon szép megoldása annak, hogy hogyan próbálunk életben tartani emlékeket, hogyan próbálunk életben tartani embereket.
Érvényes a fordítottja is, hogy amire nem akarunk emlékezni, vagy ami borzalmas volt az életünkben, a felejtésnek a gesztusa az az, hogy úgy csinálunk, mintha nem történtek volna meg dolgok. És itt el is kanyarodnék a nevekhez, mert ugye van egy férfi szereplő a szerelmes párból, a férfi, aki lemond a régi nevéről, és választ egy másik nevet, és van egy lány, akinek mikor történik egy törés az életében, akkor nem hajlandó megmondani a nevét. A tagadás, a változtatás, a többi összefügg a te regényedben azzal, hogy éppen mi történt az életükben, és valahogy a név által is érzékeljük a hozzáállásukat a történetekhez. Ennyi van ebben csupán?
Nagyon fontos számomra ez az elbizonytalanítás, meg hogy megváltoztatjuk a nevünket, és hogy mihez is tudunk kapcsolódni. az volt a csodálatos, hogy amikor kitaláltam az Ila nevet az elbeszélőnek, ez így jött, ez az elbeszélői név, de nagyon gyorsan rájöttem, hogy az én általam nagyon szeretett Szilágyi Istvánnak, a kőolapodó kutyának a főszereplője, ami szerintem az egyik legjobb regény a világon, a Szendi Ilka, ugye az csak egy betű, Ilka, Ila, és akkor tudatosan ezt így beleépítettem, és meg is jelenik egyszer ez a helyszín, Szendi Ilka háza, a munkaszolgálatosok, amikor Kolozsvár felé utaznak, akkor a Zilahon a Szendi Ilka házában, és ott az a mondat az szinte egy az egybe át van véve Szilágyi Istvántól. És van még egy regény Szilágy Somlyóról, Mester Zsoltnak a Koppantója, amiről én tudtam, és tudatosan nem olvastam el szándékosan. És amikor megjelent a regény, el is felejtkeztem róla, és most nemrég elővettem, hogy na olvassam el, megyünk Szilágy Somlyóra. És olvasom, és az ötödik oldalon ott van, hogy az egyik szereplőt úgy hívják, hogy Ila. Ráadásul egy fogadott anya. Tehát egy kicsit fordított a szerep, de hogy Ila. És akkor így teljesen ledöbbentem. Nem tudom másképp megmagyarázni, mint hogy van ez a Magura, ez a csodálatos hegy, amiről Mester Zsolt is egyébként gyönyörűen ír, és azt mondja, hogy Szilágy Somlyón mindig nyár van, ugyanis mindig a nyári vakációban volt ott gyerekként. Ez tényleg igaz. És most, amikor voltunk Somlyón, elmondták az emberek, hogy tényleg ez volt, amikor kitört a nyári vakáció, akkor mindenkinek volt tanyája fönt, szőlőse, ez egy nagyon meredek hegy, úgy kell elképzelni, mint egy két pupu teve. Mindenkinek volt fent tanyája, présháza, szőlője, és oda fölköltöztek. Úgy kell elképzelni, hogy a vizet is hordták föl kannákban. Nagyon bevásárolni nem kellett, mert minden ott megtermett, volt zöldséges, meg hát persze lelejártak, de alapvetően, aki csak tudott, szabadságot kivette, iskola végeztével, fönt laktak, és zsongott a Magura. Azt gondolom, hogy a Magura az valahol egy varázs, egy, aki vele foglalkozik, az elkezd sugni neki, mert tényleg Zsuzsa, nem tudom másképp megmagyarázni, hogy én miért választottam az Ila nevet, miközben Mester Zsoltnak is ott van Ila. Tehát nem egy gyakori név, nem nagyon találkoztam ilyen névvel, nem tudom másra fogni. Van valami varázslat e körül, úgyhogy érdemes Szilágy Somlyóról regényt írni. Az nem úgy van, hogy az ember eldönti, hogy a szereplője nem mondja meg a nevét. Tehát van egy helyzetem, annyit tudok, hogy ott hagyja az édesanyja. És akkor elkezdem megírni. És akkor írom, és rájövök, hogy nem írtam le egyszer se a nevét. Tehát ugye az történet, az édesanyja ott hagyja ezt a lányt, rábízza egy a pokoltó fürdőt vezető hölgyre, Danilovics néra a lányt, de a nagy kavarodásban elfelejti megmondani, hogy hívják a lányát. Elmegy, Danilovics néra nem tudja a lány nevét, a lány pedig nem hajlandó elmondani. És erre egyszer csak így rájövök. Ezt nem én írtam, ezt már a szereplő nem akarta megmondani. Ezek ilyen nagy pillanatai az alkotásnak, az írásnak, és biztosan nagyon nehéz elképzelni annak, aki nem ír, de ezek valóban így vannak, hogy egy idő után, hogyha szerencséd van, és jól dolgozol, és jól felépíted, akkor ők sugnak, meg megoldják a történeteket. És akkor elmennek a piacra, mert hogy valahogy meg kellett tudja az olvasó, hogy hogy hívják ezt a lányt, és akkor vásárolnak egy libát, és akkor kinek mondja meg? A libának, akit megment a Danilovicsné kése alól, elbújtatja ezt a libát, és akkor megsugja neki, hogy őt Ilának hívják. És akkor így megtudja az olvasó is valahol a 30. oldalon, tehát nem rögtön. Azért olyan gyorsan nem megy a dolog. De ez nem úgy van, hogy az ember ezt megírja vázlatban, mást ír meg vázlatban. A helyzet kidolgozza magát, ezt a szereplő csinálja így. Ezt halálkomolyan mondom.
Bimbiék a konyhán és a hátsó szobán osztozkodtak, amelynek falán egy régi Rákóczi kép lógott. Az udvaron elhagyott, káva nélküli kút. Bimbi belenézett, a kútba pillantó ember ösztönével arra számított, hogy a kör alakú fénybe belemarkoló árnyékát látja visszaverődni. Ehelyett mohával és elszáradt páfránnyal terített kövek fogadták karnyújtásnyi mélységből. Ez az a regény részlet, amelynél nekem eszembe jutott Szilágyi István Kőhull apadó kútba című könyve, és remélem jól gondolom, mert hallgatva Szabó Róbert Csabát, hihetetlen örömet éreztem, hogy olvasóként tényleg oda vittek a mondatok, ahová a szerző kívánt eljuttatni.
Thank you.
az is érdekes volt számomra, hogy már egy adott pillanatban úgy kezdtem figyelni Ilát, minthogyha kicsi változatban Elergizi lenne. Tehát ha azt a nőt láthattuk volna tizenévesként, akkor hasonlóan lett volna öntörvényű, hasonlóan lelkesen vetette volna bele olyan dolgokba magát, amikben nagyon hit. Tehát, hogy egy hasonmás figura is lehet, ugye pótanyja, de hát tulajdonképpen valahol a mentalitásuk hasonló, és azért tudnak ők egymásra találni.
Persze, ez egyáltalán nem véletlen, azért vonzódnak egymáshoz, mert Gizzi szerintem fölismerni véli a fiatalkori önmagát, mert ugye ő ott nőtt föl Szilágysomlyón, azokat a csatangolásokat, azokat a kalandokat, amit Illa 15 éves lányként átél, az biztos vagyok benne, nem tudom, de hogy Elergizi valószínűleg szintén átélte, és ez nem úgy van, hogy csak anyát választunk, hanem gyermeket is kell választani. Szóval, hogy ez kölcsönös volt az ő részükről, és ez is megint csak az írásnak a varázslata, hogy ezt ők így rendezik, és mennyire jó, hogy az olvasóban benned ez így csapódik le. És azért is szeretek beszélgetni egyébként a regényről, mert rengeteg mindent tanulok a regényről. Rengeteg visszajelzés jön, és olyan dolgok is, amikre nem gondoltam, de ott van bennem. Egyrészt az, hogy a magura egy varázs, másrészt a szereplők azok alakítják a kis életüket.
Beszéljünk egy kicsit Rumóról, mert nekem ő volt az, akiről úgy képzeltem, hogy nem létezik. Hogy egy szerelemre vágyó Gizi kitalálta ezt a furcsa alakot magának, aki valószínűleg elhunyt a háborúban. Tehát nem kell visszatérni, és nem kell igazolnia, hogy létezett. Lehet köréje mítoszt szőni.
Köszönöm ezt a kérdést, mert most jöttem rá, hogy ő nem létezett. Annyira elhitettem magam, hogy létezik, de nem létezett. Ellenben az összes katonatársa, akiket ott felsorol, azok szilágybagosi katonák voltak, akik elestek. Mindegyiknek megtaláltam a Hadtörténeti Intézetnek a hadisír gondozó archívumban, hogy hol temették el őket, hogyan haltak meg, stb. Úgyhogy azok léteztek. Viszont maga Rumó nem létezett a valóságban. Igen, amit mondasz, az teljesen érvényes. Erről beszéltünk, hogy a két nő történeteket talál ki. Egyrészt, hogy ők életben maradjanak, hogy elviseljék ezt az egészet, ami körülöttük van, ahogy szétesik körülöttük a világ. Másfelől meg fogadjuk el, hogy akkor valamennyire létezett, hogy életben tartsák. Úgyhogy valóban ő a másik nagy szereplő, akivel nem lehetett volna találkozni 40-es években, de itt a regény lapjain azért életre kell.
Ja, én őt nagyon szeretem. Nagyon-nagyon szeretem, örülök, hogy kitaláltad.
Igen, egyébként ez a név megjelenik a Fekete Dácsia című regény, egyébként szintén Somlyón játszódó egyik novellájában.
Végig töredezett a regény olyan értelemben, hogy helyszínek és idők között mozogsz, lévén, hogy a földrengéssel és a válástörténettel kezded, mikor kiderül az, hogy ezek ugyanazok az emberek, akik egymásba szeretnek a 40-es években. Én úgy elkeseredtem. Olyan szép az ő szerelmük, hogy az ember feltételezni, hogy az ki kell tartson az életük végéig, és ugye nagyon sokáig azt hisszük, hogy ennek vége lesz, ők ketten kétfele indulnak tovább. És én végtelenül csalódott voltam amiatt, hogy a nagyon szép szerelemnek sincs semmilyen második esélye még akkor is, hogyha volt egy hopja. Na most aztán végül is jól ugrod meg ezt a hoppot, de miért vetted be ennek a veszteségnek a szálát, hogy elválunk egymástól? Az, ahogy ők kézen fogják egymást, mikor megint találkoznak, az annyira erős, hogy úgy hinné az ember, hogy így mennek a halálig.
Hát igen, de pont, hogy nem ez van. Láttunk olyan nagy szerelmeket, amiket örök életűnek gondoltunk, és mégiscsak véget tud érni. Ezek ilyen végtelenül emberi dolgok. Egyik pillanatról a másikra megtörténhet. Ezt nagyon gyakran átéli az ember. Ez a töredezettség is, az emlékezés is ilyen töredezett. Egyébként nagyon sokat dolgoztam az ő kapcsolatukon, tehát hogy az működjön. Ugye a válásuk. Az valóban így volt a 60-as, 70-es években, majd nagyon nehezen lehetett elválni, de azért ennyire nem. Viszont föl akartam tekerni, szándékosan ilyen groteszkre akartam alakítani, hogy lássuk azt, hogyha egy bármiféle hatalom megpróbál beleszólni, akár abortuszba, akár abba, hogy valaki hozzá akarja kötni az életét, ne adj Isten, szét akarja választani az életét attól, akivel addig mondjuk házas volt, abban ne szóljon bele a hatalom. Hogy a hatalomnak a működése van ebben benne, nem az ő viszonyuk. Ez egy kényszer az, hogy ők akkor most el akarnak válni, és mondom még egyszer, olvastam ilyen tanulmányokat, anyukat nem volt egyszerű, meg minden ilyen hülye tanukat kellett hívni, hogy elváljanak az emberek, mint egy gyilkossági perre mentek, de azért el lehetett. De jogilag nem. Bírák megengedőbbek voltak nyilvánvalóan, mert hogy a párt emberek is el akartak néha válni, és akkor nem lehetett. De szándékosan van ilyen groteszkre föltekerve, ezt azért nagyon fontos elmondani, hogy pontosan lássuk, hogyha egy hatalom megpróbál beleszólni, az ilyen lesz.
Nagyon sok ilyen pont van a regényben különben, amikor a rendszerről és a rendszer működésről akarsz mondani valamit, és azok olyan felkiáltó jeles oldalak. Nekem például nagyon jól esett, hogy bekerült az IPPI történet, és hogy az is egy ilyen felkiáltó jeles történet, mert amikor én először hallottam, számomra az döbbenetes volt, és úgy képzeltem, hogy nem, ilyen bosszúkat nem állunk, úgymond szerencsétlen ártatlan embereken. És az egy vérengzés volt tulajdonképpen teljesen indokolatlanul. És nagyon szépen beépül a regénybe, és rengeteg ilyen pillanat van. Úgy is éreztem, hogy igen, ebben fogunk visszaköltözni a jelenbe, hogy mai napig maga a rendszer aberráltan működik időnként, természetellenes módon gyűjt áldozatokat, néha hóhírt csinál a saját embereiből, nem biztos, hogy önként vállalták volna ezt a szerepet, és hogy ez borzasztó, és ez a 70-es években is előfordulhat, mert azt mondják, hogy ne keresd többet a halottakat a törmelék alatt, és előfordulhat a 40-es években, hogy lőd ki, öld meg, ne adjál lenni neki, stb. Mit gondolsz ezekről a rendszerekről, erről a kettőről, ami kommunizmusunkról, illetve a 40-es évek nagyon bonyolult, nagyon furcsa, nagyon bizarr világáról, és mennyiben kapcsolódik a jelenünkhöz?
Nyilván kapcsolódik. Az IPPI mészárlás kapcsán az volt számomra fontos, nem az, hogy megmutassam, hogy hogyan történt, mert nem is ezt mutatom meg. Az IPPI tragédia, amikor ugye két honvéd meghal a bevonuláskor, rá egy évre országzászlót avatnak a két honvéd tiszteletére, miközben 178, vagy nem tudom pontosan mennyi, románt hát kivégeztek. Tehát, hogy mennyire cínikus az egész hatalom, hogy a két honvéd, aki ráadásul bebizonyított, hogy baleset volt, de hogy az ő emlékükre emelnek emlékművet és országzászlóavatást, és ott hangzik az el, hogy a háború mindig elköteleződés, és persze, hogy nem gondolom azt, hogy az egész honvédség ilyen volt. Egy része a fajvédőknek volt intézményük is. A fajvédők egy része volt az, aki arra jutott, hogy igenis ezt a bevonulást olyan dolgoknak kell kísérnie, olyan incidenseknek, olyan megtorlásoknak, ami ellehetetleníti a későbbi bármilyen megbékélést. Tehát, hogy a háború elköteleződés, mondják ezek az emberek, úgy kell csinálni, hogy még véletlenül se lehessen innen visszafordulni. Visszafordíthatatlan folyamatokat próbáltak akkor elindítani. És nyilván ennek megvolt a román verziója is, Dél-Erdélyben és mindenfele, és aztán később a Mániugárdák részéről. Hát ez oda-vissza adok-kapok volt. De ezt ekkor értettem meg a regény kapcsán, és ezért is jó mondjuk foglalkozni különböző korszakokkal, megérteni egy-egy ilyen az idő és a történelemből kitüremkedő ilyen tragédiákat, hogy akkor mi volt ennek a lényege, mi állt emögött. És emögött az állt, hogy még véletlenül se lehessen megbékélni. Szerencse nem így lett, hát ezt azért nem tudom, hogy milyen kutatásokat folytattak azóta IPPON, és ott mi a helyzet. De az volt az érdekes, én nagymamámat kérdeztem, aki emlékezett arra, amikor bevonultak Szilágy Bagosra a mi falunkba a magyar katonák, de utána se soha-soha nem hallott az IPPI mészárlásról. És három falura laktunk IPPtól. Bagos, Nagyfalu, Zovány, és ott aztán IPP következik. És én kellett elmondjam neki. Ott azért volt egy emlékmű aztán a kommunizmusban, az államszocializmus idején, az IPPI mészárlás áldozatainak azért a román kommunista hatalom felállított egy emlékművet. Vagy egy tagadás volt a környező magyarokban, vagy pedig tényleg ennyire nem beszéltek róla, nem tudom.
Én egyszer voltam ott, és akkor azt mondták az IPPI-ak, hogy nem egy olyan eset, amire büszkék volnának, és nem bánnák, ha elfelejtődne. És azért nem emlegetik, mert ugye oki Karenusze vacce újta alapon, hát ha ilyen történések is.
Hát igen, látod, a felejtés hogy tud működni, igen. És hogy néha nagyon szükség van a felejtésre. A gyógyulás az néha a felejtéssel kezdődik.
Gyógyultak-e a te szereplőid a felejtésnek köszönhetően? Gondoljunk most arra az esetre, hogy erőszak áldozata egy lány, és olyan szinten akar felejteni, hogy a tagadásig jut el, jó, ha végül szembesíted önmagad ilyen dolgokkal, és bárkinek a szereplők közül, ha a történetéből azt a részt vesszük, amikor a saját életének az igazságaival szembesül, az jó lesz neki, vagy pedig inkább hadd jöjjön el a felejtés ideje, mert ez olyan fájdalmas, hogy nem lehet folytatni vele.
Az én főszereplőm, hogyha nem felejti el, akkor nem is született volna meg ez a történet. Tehát, hogy emögött ott van mélyen ez az egész, úgyhogy neki erre valóban valameddig szüksége volt, de ugye nem tudott elmenni. Ő érezte, hogy valamit el kell mondania, és ezért akartak válni, mert nem akart a férjével külföldre menni. Neki ott volt ez valahol mélyen elásva, és végül is ez a válási kísérlet indítja el az egész történetet, és ezért volt erre szüksége neki mélyen. Én nem tudom ezt jobban megfogalmazni. Amikor elmondódik ez az egész, amikor fölfejtődik ez a történet, akkor megtörténik valamilyen szinten a gyógyulás, vagy legalábbis elkezdődik, de felejtés az kéz a kézben jár az emlékezéssel.
Olyan érdekes, mert attól, hogy azt mesélted, hogy a pokoltó az kiszáradt, az egy pocsolyányi, az lett az érzésem, hogy akkor a történetedet, ha nem írtad volna meg, az is felejtés tárgya lenne.
Igen.
Utolsó percben született ez a könyv, mert minden, ami fogódzó hozzá, az szép csendben nincs. Ugye, ami összeomlott Bukarestben, az összeomlott, az valóban ma már nem felkutatható, szerencsére még kapunk fényképeket, de hogy milyen volt Szilágy Somlyó és környéke, az...
Nyilván Szilágy Somlyóról is vannak fényképek, de például az az egyetlen fénykép, ami a könyv borítóján is szerepel, a pokoltóról. Vannak ilyen Szilágy Somlyói fórumok, Facebook csoportok, de hiába kérleltem, ez volt az egyetlen. És az egyik Lőrinc Ildikóék küldték el, Pap Ildikóék a testvérével, az édesanyjuk van rajta, és amikor elmentünk, akkor megismételtük ezt a fényképet 60 évvel később. Édesanyjuk már nem élt, és ott volt a srác, az egykor fiatal fiú, aki 18 éves volt, és a lány, aki ül a földön, karjával átöleli a térdét, aki 16 éves volt, és ott van az édesanyja, és ma már nincs, és akkor kértem, hogy ismételjük meg a fotót, és a fiú, vagyis hát most már idős bácsi, majdnem 80 éves Lőrinc bácsi így a könyvet előre tartotta, és mintha át akarná nyújtani az édesanyjának, és ez nagyon szép volt. Nem kértem meg erre egyszerűen, hogy csak találjuk meg ezt a helyet, és ez volt a gesztusa. Ott állt az édesanyám valamikor. A Lőrinc Attila bácsi, hogy úgy oda nyújtja a könyvet, az valami csodálatos volt.
Hát egyre kevesebben vannak olyanok, akik 80-asok, és mint ő, akár elmehet a könyvbemutatódra, de hát a történeteket hallhatták az emberek. Mondtad, hogy volt könyvbemutató, nagyon sokan voltak. Hogy viszonyulnak ők a könyvhöz? Mert tudom, hogy dokumentálódtál, de én simán olvashatom fikcióként. De ők számon kérnek-e igazságokat utána tőled? Nem így volt, hanem úgy volt, vagy ezt másképp írtam volna le?
Nagyon féltem ettől, ez is egy nagyon jó felvetés, amit mondta Zsuzsa. Nagyon féltem, egészen addig még Pap Ildikónak, aki ugye a fotóját adta, ő nagyon félt attól, hogyha odaadja a fotóját, akkor vele fogják azonosítani a történetet. Mit fognak ehhez szólni? És többször is biztosítanom kellett arról, hogy hát ez egy fikció, ez csak egy illusztráció, stb. És akkor hamarabb megkapta a könyvet, mint én, gyorspostán a kiadó elküldte Budapestről, és elolvastam. Nagyon gyorsan, 3 nap alatt, és pont indultam be budapesti könyvbemutatóra, és írt egy levelet, hogy Robi, úristen, ez egy gyönyörű könyv, és ő imádta, és ő reméli, hogy mindenki nagyon fogja szeretni. És akkor azt mondtam, hogy jaj, de jó. Ildikó volt a tesztolvasó, hogyha neki fog tetszeni, akkor szerintem minden somlyóinak. Ő egy nagyon erőteljesen somlyói létben létező egykori tanítónő, és azt mondtam, hogy ha neki tetszik, akkor rendben, és így is lett. Szóban még mondtak néhány dolgot Somlyói Eller Gizelláról, ugye a háború után azért volt egy-két csúnya húzása, és ezért is van az én regényemben, hogy 44-be akarja lezárni hivatalosan az ő életét, miközben 70-es években halt meg. Tehát, hogy ő ott eléggé próbálta gyorsítani a kulákosítást. De mondom, az ő történeteiből és a karakteréből nem azt lehet kiolvasni, hogy egy megveszekedett kommunista kápó volt, hanem ő megesett cselédlányokról írt, a férje által bántalmazott nőkről írt, akitől elrabolták a gyerekeiket. Szóval, hogy az ő igazságérzete működött mindig ezekben a olykor ilyen nagyon szociális érzékenységnek tűnő kérdésekben, ami óhatatlanul egyébként azt is felveti, hogy ő egyébként eléggé baloldali ember volt, egyébként az egész Brassőlapok szerkesztősége mélyen baloldali lap volt. Kacsó Sándor is ott volt, és még sokan mások, Móricznak a testvére is ott dolgozott. Szóval biztos volt valami a történet mögött. De az is lehet, hogy nem. Ezt már soha nem fogjuk megtudni. Az, hogy azt mondta, hogy akasszák föl a nem tudom melyik családot, Szilágy Somlyón, mert megérdemli egy nagybirtokos családot, nem tudjuk, mi volt mögötte. Mind a két verziót el tudom képzelni. Én becsülettel beleírtam ezt az olvasói levelet, amikor tényleg a kulákosítás gyorsítását követeli. Úgyhogy elképzelhető, hogy ettől azért szenvedett utólag.
Ebben a, hogy halljak meg 44-ben, ebben a gesztusban én egy kicsit azt is érzékeltem, hogy ez az alkotók szabadsága. Tehát ő is egyfajta alkotó volt, újságíró volt, írogatott is, de hát nem lehet azt mondani, hogy nagyon híres lett volna, vagy az irodalom, vagy a közéletben például. De azért a személyisége erős volt, de amikor valaki eldönti, hogy mikor legyen a halálának a pillanata, az az írónak a gesztusa, hogy eldöntöm, hogy mit csinálok a fikciómban.
Igen, igen. Ráadásul ő íróként 44 után semmit nem jegyez, tehát semmi nem jelenik meg tőle. Én végig böngésztem, és az Arcanum ebben nagyon nagy segítség, hát ami az Arcanumon nem létezik, az már nagyon valószínű, hogy nem is létezik, de tényleg nem közölt sehol. Sehol nem találtam nyomát annak, hogy ő közölt volna. Tehát íróként ő elhallgat 44 után. Nem tudom, hogy mi maradhatott utána kéziratba, mert miután megvették a házát, és ugye szegény házba került, nem maradt semmi utána. Szóval ezt nem lehet tudni, de hogy nem közölt, az biztos. És honnan gondolhatta Seres Zsófia, aki a szócikket írta a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonban, hogy 44-ben halt meg? Azt sem tudjuk meg soha, mert közben Seres Zsófia is meghalt a 2000-es évek elején. Zilahomon eltemetve. Nekem ez volt az egyik rejtő. Így vettem, hogy ő akarta ezt. Ez volt a kiinduló pontom a regényben, és emlékszem, Láng Zsolttal pont Somlyón voltunk, neki volt a Bolyai könyvének a bemutatója, és együtt kerestük meg az Elergizi házát, és az is egy nagyon jó pillanat volt, és akkor meséltem neki róla, és kérdezte, de miért akar 44-ben meghalni, és akkor még nem nagyon voltak válaszaim, és mondtam, hogy azért nincsenek válaszaim, mert most írom a regényt, és én is kutatom, tehát a regénnyel akarom megválaszolni ezt. Nem tudom, hogy miért akart ő 44-ben meghalni, de hogy azóta megtudtam, és ott van a könyvben.
Amúgy Bagosról nem írnál soha? Most nem ennyire történelmi eseményekbe ágyazott dolog, hanem a saját gyermekkorod nem hívott annyira előtörténeteket?
Hát lenne egyébként, de én meg nem vagyok híve annyira az autofikciós műfajnak. Én úgy szeretem beleírni magam, hogy többszörösen elrejtem korokban, akár női szereplőkben is elrejteni magamat. Ott vagyok én mindig valahol, meg egyébként ebben a regényben is picit érintjük azért Bagost, de nem hiszem. Egyébként most engem a nagy epika érdekel, ilyen nagy történések legyenek benne, nagy csaták és nagy történelmi pillanatok. Most egy első világháborús regényen dolgozom, a Monarchia utolsó nagy csatáján, ami a Piavérmé volt 1917. júniusában. Monarchia utolsó nagy csatája, el is veszítette, és egyébként ott Tamási Áron is harcolt. És az a durva, hogy kutatom-kutatom a Montello hegy elleni támadást, és egyszer csak azt látom, hogy Tamási Áron is ott harcolt, és kitüntetést kapott, mert elfoglaltak egy olasz ágyúüteget, és felsorolják, hogy a csapatában kik voltak, és ledöbbensz, hogy az egyik emberét úgy hívták, hogy Ábel. Szóval, hogy nincsenek véletlenek, és hogy biztos vagyok benne, hogy az Ábel nevet onnan vette, hogy ő együtt harcolt egy Ábel nevű közlegénnyel, és mindenféle hősies dolgot követtek el a Montello hegyen. Szóval, mi az esélye annak, hogy ebbe belefutsz? És hogy hány éve jelent meg az Ábel? Rengeteg éve, és soha senki nem vette ezt észre. És akkor kutatsz egy ilyen nagy eseményt, és szembe jönnek ezek.
De a történelmi kontextustól függetlenül ez is kisember történet lesz.
Kisemberek, akik a nagy történelem kottája szerint kell mozogjanak.
Elergizi a Magyar Nap után még sokszor elmondta élete történetét. Belekapott itt is, onnét is. Tépte, ahogy a ragadozó vagy dögevő marcangója a prédáját. Csak hogy ő a saját életét látta prédának, nagy, kihűlt testű, feldarabolásra szánt állatnak, amit ő levetett, kivetett immár magából. Ez is egy részlet a Pokoltó című regényből, ami emlékeztet Szabó Róbert Csaba írói módszerére. Alaposan kutatja, megismeri a történelmi tényeket, aztán a két nő, Ila és Gizi emlékeire hagyatkozik, beengedi a vágyak vagy fájdalmak szülte valótlanságokat is. Mintha egymás kezébe adnának történeteket, Ellergizi kezdi, az általa ránk hagyott hiányosságokat pótolja Ila, majd az Ila elhallgatásait megírja Szabó Róbert Csaba. A negyedik történet szövő az olvasó, akinek szeretettel ajánlom ezt a könyvet, főleg, hogy a pokoltóért nem kell pokolra menni. Köszönöm a figyelmet, Gergely Zsuzsa vagyok, találkozunk jövő kedden, viszont hallásra.
Sorok fehér papíron, egymás alá kiírom, régi betűvető, csak eddig üzengető. Utolsó kéziratként rád bízom, hogy mi történt, még egy utóirat a pontosság miatt. Csak még egy utóirat, csupán a pontosság miatt. És már is zárom én az összes levelem dirén. Csak még egy utóirat, amiben közlöm, hogy mindenki szétszaladt, hogy próbáljunk most szerte szét. Ki magának szerencsét. Micsoda egy utóirat, amiben mindenki szétszaladt. Tintánk egyre fogy, betűink dülöngélnek irény. De a pontosság miatt közlöm, hogy szétszakadt az egynek tűnt egész, és most minden résznek hátraharc. Itt hagyjuk egymást irény. Mi tőlünk búcsúzom én. Ha voltunk együtt valaha, akkor ez az együtt utóirata. És ha már ez utóirat, hát legyünk csak pontosak. Egymásnak hátra arc következik. Valami pontos terv szerint, hát ennyi az utóirat, pusztán a pontosság miatt. És már is zárom én az összes levelem irént.